Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. Hetedik előadás. Mi a vallási jelenségek oka? Harmadik rész.
Ugye ott tartunk, hogy mi jellemzi azt az elméletet, amely manapság a legáltalánosabban elfogadott elméletnek tűnik a vallás miben létének a magyarázatára. Ez ugye a vallás kognitív elmélete, vagy a standard modellnek is szokták nevezni. És akkor az elmúlt alkalommal láttuk, hogy ez az elmélet, ez evolúciós mellékterméknek tekinti a vallást, abban az értelemben, amiben ezt a kifejezést az elmúlt alkalommal használtuk. Azoknak a kognitív, univerzális kognitív struktúráknak, adaptív struktúráknak a melléktermékeként, amelyeket a mentális moduloknak is neveznek. Beszéltem arról, hogy az elme modularitásának a tézise és az evolúciós pszichológiának bizonyos állításai állnak ennek az elméletnek a hátterében, és az elmélettel kapcsolatban nagyon súlyos kifogásokat lehet fölvetni. És vetnek is föl. Elsősorban ugye azzal kapcsolatban, ami az elmélet hátterében áll, tehát a masszív modularitás tézise az nagyon úgy tűnik, hogy nem nagyon áll meg, és hát az evolúciós pszichológiának is jó néhány olyan alapállítása van, és itt az evolúciós pszichológiát egy paradigmának tekintjük, nem pedig egy kutatási területnek tekintjük, amelyet nagyon sokan vélhetőleg eléggé megalapozottan bírálnak. Ezen túlmenően is azt lehet mondani, hogy a vallásnak vannak olyan jellegzetességei, amelyekről intuitíve is azt, vagy amelyeknek alapján intuitíve is azt gondolhatjuk, hogy a vallást puszta evolúciós melléktermeknek tekinteni, tehát olyas valaminek tekinteni, amit a Homo sapiens mentális architektúrája tulajdonképpen így automatikusan kipörget magából, ami csak úgy ott van, mint a patella reflex, meg egyéb ilyen dolgok. Az valahogy így intuitíve sem teljesen tűnik elfogadhatónak. Ugye van jó néhány olyan dolog, amiről azt gondoljuk, hogy eléggé általánosan jellemző a vallásokra. Az előadássorozat elején, amikor a vallásdefiníciókról, vagy a vallás definiálhatóságáról beszélgettünk, akkor jó néhány ilyennel találkozhattunk is. Ugye a vallás és a moralitás kapcsolata, ez úgy tűnik, hogy eléggé általános, és hát az, hogy itt valamiféle szoros kapcsolat létezik, vagy létezhet legalábbis bizonyos vallási struktúrák és a viselkedési szabályok között, meg a morális szabályok között, amelyek egy adott csoportnak a működését meghatározzák, hát ez nem olyan melléktermékszerűen hangzik. Ugye? Ez inkább valamiféle funkcionális jellegű magyarázatot kíván. Aztán a vallásnak és a személyes motivációnak a kapcsolata. Hogy a vallás az egyedülálló módon képes motiválni azokat, akik az adott valláshoz tartoznak. Hát ez hogy van, hogy kipörgeti a mentális architektúránk a vallást, mint egy evolúciós mellékterméket, és akkor az brutálisan és egyedülálló módon képes motiválni minket, már akit. De mindegy, szóval legalábbis úgy tűnik, hogy elég sok embert. Aztán egy további ilyen elem volt a költségesség, ami megint csak előfordult. A vallások költségesek egyéni szinten is, meg társadalmi szinten is. Ezt láttuk, hogy mit mond erre ez a standard modell, vagy a kognitív elmélet. Azt mondja, hogy oké, de nem annyira, de jóval több hasznot hajtanak azok az adaptív struktúrák, amiken a vallás tulajdonképpen élősködik, mint amennyi költsége a vallásnak van. Hát egyrészt oké, lehet, hogy ez így van. Egyrészt ezt meg kéne mérni, másrészt meg... Szóval valahogy ez így nem azért nem teljesen tűnik kielégítő magyarázatnak. Aztán a vallási tradíciók látjuk, hogy mennyire tartósak tudnak lenni. Ugye a totálisan máladaptív praktikák, azok mitől ilyen baromi tartósak? Szóval ez sem olyan egyértelmű, ezt is valahogyan meg kéne magyarázni, úgyhogy Azért vannak olyanok, továbbra is, meg mindig is voltak, akik valamiféle funkciót tulajdonítanak a vallásnak, akik azt gondolják, hogy hogy a vallásnak az egyének életében is, meg a különböző társadalmi csoportok életében is valamiféle szerepe van. Fontos szerepe van. Valamit csinál a vallás, amitől, és hát itt a csoportok a fontosabbak persze, amitől a meghatározott embercsoportok akár jobban is tudhatnak működni, mint vallás nélkül. De az biztos, hogy máshogyan működnek. Tehát a vallásnak valamiféle funkciója lehet, ezek szerint a megközelítések szerint. A példa, amit majd erre mindjárt mutatni fogok, az a minden tudás. A kognitív elméletekkel kapcsolatban elmondtam, hogy egy csomó olyan mentes modult posztulálnak, aminek valami köze lehet a valláshoz. Egyet néztünk meg alaposabban, ez az ágensdetektálás, ami az ember esetében hiperaktív módon működik állítólag, és ugye ezzel kapcsolják össze a vallást. Erről elég sokat beszéltünk. Ez egy nagyon fontos eleme ennek az elméletnek, mert a vallásoknak az egyik legfontosabb jellegzetességét azt tudnélik, hogy természet fölötti ágenseket produkálnak állandóan, azt ilyen módon kívánja megmagyarázni ez az elmélet. Itt a mai nap pont egy másik dolgot fogunk elővenni, amit említettem az előbb. Ez a minden tudás, a minden tudó természet fölötti ágensek, ami majd átvezet minket ehhez a mi a funkciója, vagy mi lehet a funkciója a vallásnak, vagy milyen funkciói lehetnek a vallásnak problémához, mert hogyha megnézzük, hogy a minden tudás az hogyan működik, akkor azt fogjuk látni, hogy teljesen természetes módon a minden tudónak tekintett isteneknek valamiféle regulatív szabályozó funkciót tulajdonítanak. Már nagyon régóta azok, akik reflektálnak ezekre az istenekre és ezeknek az isteneknek a létezésére. Na most a minden tudás, ez megint csak a kognitív elmélet keretein belül megint csak összekapcsolható valamiféle mentális modullal, vagy legalábbis valamiféle működésünkkel, ami akár modul ez, akár nem modul, mindenféleképpen jellemző az emberre. A szociális intelligencia mindenféleképpen jellemző az emberre. És az mindenféleképpen jellemző az emberre, amit már szintén említettem itt, hogy képes reprezentálni, vagy még inkább meta-reprezentálni az embertársainak a mentális állapotait. Tehát az embertársainak a hiteit, meg a vágyait, meg az intencióit, meg a mindenféle ilyesmijeit. És ha képes ezt megtenni, az lehet, hogy is a legjobb fogalmazás, állandóan ezt csinálja mindenki kivéve azokat az embereket, akik ezt nem annyira tudják csinálni, az autistákat vagy az autisztikus embereket. Ugye ott ez a fajta képesség, ez nincs jelen, vagy jóval gyengébben lehet jelen. De akinél jelen van, az folyamatosan metareprezentálja másoknak a mentális állapotait. Én is most ezt teszem, meg maguk is ezt teszik, mindannyian ezt tesszük jelen pillanatban, és folyamatosan ezt tesszük. Még amikor egyedül vagyunk, akkor is metareprezentáljuk a saját mentális állapotainkat, amiben persze az ember nagyon sokat van egyedül, akár be is csavarodhat, de ezt folyamatosan csináljuk. Ezt folyamatosan csináljuk, és hát ugye ezzel összekapcsolható a minden tudás. Most mielőtt még egy alaposabban is belemennénk ebbe a dologba, és megnéznénk, hogy mi jellemzi a mindentudó isteneket, és a vallás funkcionális értelmezéséhez ennek mi köze van, egy pár szót szeretnék szólni erről, hogy funkciótulajdonítás, vagy funkcionális magyarázat. Hát ugye az ilyen a poszt-arisztoteliánus megközelítésekben és a tudományelméletekben nem nagyon szokták szeretni az ilyen teleológikus magyarázatokat, amik ugye célokokat feltételeznek, olyan okokat, amik valami módon a jövőben vannak, és akkor úgy hatnak a működésre, vagy legalábbis egyfajta értelmezés szerint ez valahogy így néz neki. És ezért a teleológikus magyarázatokat, azokat nagyon sok esetben el szokták vetni, de azért én azt gondolom, hogy a teleológikus vagy funkcionális magyarázatok azok a legkevésbé sem értelmetlen dolgok, és állandóan élünk velük, és egy csomó esetben valószínűleg ez megalapozott is lehet. Úgyhogy itt most el fogom mondani egy számomra szimpatikus és abszolút használhatónak tűnő a meghatározását a teleológikus magyarázatnak, és akkor arról is fog egy picit beszélni, hogy ez miben különbözne a funkcionális magyarázattól, de azért a kettő az nagyon közel áll egymáshoz, és rokon egymással, tehát hogy nem fogok túl sokat szőrözni ezzel a dologgal. Szerint a megközelítés szerint, amit én itt most átveszek, a teleológikus magyarázat az lenne, hogy azt mondjuk, hogy egy adott V viselkedés, nevezzük ezt V-nek, de ezt jelölhetjük bármilyen betűvel, nincs handout, akik közben jönnek, azoknak. Sajnos azt kell mondjam, hogy nincs handout, úgyhogy ha van megfelelő eszköz maguknál, akkor töltsék le, illetve majd otthon töltsék le, és amint lesz működőképes a fénymásoló, fogok majd hozni handoutot. Tehát egy adott V viselkedés azért fordul elő, mert V kauzálisan hatékony volt a múltban egy adott cél, mondjuk nevezzük ezt C-nek, a C cél elérése érdekében. Ez egy nagyon egyszerű meghatározás, és nagyon-nagyon szimpatikus, és nagyon erős szerintem. Tehát még egyszer, egy adott V viselkedés azért fordul elő, azért van az, hogy ezt a viselkedést ezt állandóan meg tudjuk figyelni, és nagyon gyakran előfordul, mert ez a V viselkedés, ez kauzálisan hatékony volt a múltban egy adott cél elérése érdekében. Oké, a macska azért rohangászik egy meghatározott módon, és próbálja ilyen módon elkapni az egeret, mert ezen a módon szokta tudni elkapni az egeret a korábbiakban. Ez a meghatározás ez nem feltételez célokokat, pusztán csak célokat feltételez, és ugye az, hogy célokat feltételezünk, az azért eléggé alapvető dolog, és úgy hívják ezt a megközelítést, hogy következmény okság, méghozzá azért, mert ahogyan látjuk a meghatározásból is, az adott viselkedésnek, a V-viselkedésnek a konzekvenciái, azok döntő szerepet játszanak az adott viselkedés végrehajtásában, a V-viselkedés végrehajtásában. Ami megint csak egyértelmű, hogy irreleváns, hogy az adott viselkedés esetében tudatos szereplőről van szó, vagy pedig sem. Tehát ez a fajta megközelítés az éppen úgy alkalmazható arra az esetre is, amikor a macska üldözi az egeret, vagy arra az esetre is, mikor mondjuk milyen példát mondjak, mikor mondjuk az ember üldözi a rénszarvast helikopterrel és puskával, hirtelen ez jutott eszembe. És akkor itt látszik, hogy még valamilyen értelemben, valamilyen átvitt értelemben artefaktumokra is alkalmazhatjuk ezt a leírást, ugye a helikopter, a puska, a torpedó, a nem tudom micsoda, az is leírható így. És hát az is a jellegzetessége ennek a megközelítésnek, vagy az is következik ebből a megközelítésből, hogy nem szükséges, hogy minden esetben megvalósuljon az adott cél természetesen. Tehát el lehet véteni a dolgot, és ez nem befolyásolja a teleológikus magyarázatot ebben a formájában. A funkcionális magyarázat az nagyon hasonló ehhez, az abszolút hasonló ehhez, és ezt így intuitíve is valószínűleg így gondoljuk. Az egyetlen különbségnek az tűnik, hogy a valaminek a funkciója az egyszerű adottság is lehet, míg ezt a fajta következményjogságot ezt viselkedésekre alkalmazzuk. Tehát ugye itt egyfelől valamilyen viselkedésekről van szó, a másik esetben azonban, amikor valamilyen funkciót tulajdonítunk valami dolognak, akkor arról beszélhetünk, hogy egy adottság az milyen funkcionális jellegzetes. Arról is beszélhetünk, hogy egy adottság milyen funkcionális jellegzetességgel bír. A funkció tulajdonsága az ipso facto, magából a tényből kifolyólag, magyarázattal szolgál, tudnélik válaszol a miért kérdésre, ahogyan persze a cél hozzárendelése egy adott viselkedéshez is. De a funkcionális magyarázat esetében nem célokat rendelünk viselkedéshez, hanem egyszerűen megmondjuk, hogy valaminek mi a funkciója. Oké? Tehát ez ebben az értelemben túlmegy az előzőn. Miért fontos a leopárd? Ez volt a példánk a múltkor, ugye, meg a Kipling-féle a mesében is ezt a kérdést tették föl, vagy miért hosszú a zsiráfnak a nyaka, vagy akár föl lehet tenni azt a kérdést is persze, hogy miért rendelkezik az ember patella reflexzel, és akkor mondjuk erre funkcionális magyarázatot nem fogunk tudni adni, ha csak nem valamilyen átvitt értelemben. Azt fogjuk tudni elmondani, hogy van egy olyan fiziológiai struktúra, aminek ez a mellékterméke, abban az értelemben, hogy a Gould-Lontin féle tanulmányban ez szerepelt. Nos tehát, ennyit akkor bevezetésképpen, és akkor nézzük a minden tudást. Amiből ki fogok indulni, az egy régi szöveg, időszámításunk előtt az 5. században keletkezett minden bizonnyal, és a szerzője az a hagyomány szerint vagy Kritiász, a 30 zsarnok, aténi 30 zsarnok egyike, a Platón anyukájának az első unokatestvére, vagy pedig Euripidész. Ezt nem tudjuk. De a mi szempontunkból ez a szöveg, ez borzasztó nagy jelentőséggel bír. Úgyhogy most föl fogom olvasni. A szövegre úgy szoktak utalni, hogy Sisyphos fragmentum, vagy Sisyphos töredék, vagy Kritiász fragmentum, vagy Kritiász töredékként is időnként. A többségben vannak azok, akik Kritiásznak tulajdonítják ezt a szöveget. És hát egy töredékről van szó, aminek a szövege a következő, és akkor ezt most fel fogom olvasni. Ez egy drámának a része, ami fönnmaradt. Nem ismerjük a tágabb kontextusát. Ezt a szöveget ismerjük. Hajdan rendezetlen volt az ember élete, a nyers erő vezette, mint az állatét. Midőn nem várhattak jutalmat még a jók, és a rosszakat sem érte semmi büntetés. Hát ez ugye valamilyen eredeti állapot, ahol ember-embernek farkasa, semmiféle morális szabály nem létezik, nincsenek törvények. Zárója bezárva, folytatom a szöveget. Az emberek csak aztán hoztak, úgy hiszem, büntetni törvényt. Így lett zsarnokká a jog, és rabszolgává a gőg, és a bűn minden faja. Mert büntetés sújtotta azt, ki vétkezett. Aztán, amikor törvények tiltották a nyílt erőszakot, és titokba rejtezett a bűn, ugye ez egy következő társadalmi állapot, amikor már vannak törvények, a törvényeknek a hatóköre szerint, a leírás szerint azokra a cselekedetekre terjed ki, amelyek a tetten érhetőek. Hát ez egyébként ez így is van tényleg, mit mondjunk erre valóban. Tehát ha az ország legnagyobb tolvaját nem kapják el, akkor az ország legnagyobb tolvaja az meg fogja úszni, oké? Tehát ugye ez a következő fázis. Az emberek csak azután hoztak, úgy hiszem, büntetni törvényt, illet zsarnokkal jog, és rabszolgával a gőg és a bűn minden faja, mert büntetés sújtotta azt, ki vétkezett. Aztán, mikor törvények tiltották a nyílt erőszakot, s titokba rejtezett a bűn, úgy vélem, és itt jön a lényeg, egy bölcs, nagy tudású férfiú akkor találta ki azt, hogy vannak istenek az emberek számára. Hát, ha félnek így titokban vétket elkövetni. Sőt, gonosz beszéddel is, vagy gondolattal ártani. Tehát így vette kezdetét az ősi hit, hogy, és tulajdonképpen itt az egyéb, mit tudom én, angol fordítás és egyebek, azok ide tesznek egy idézőjelet, a magyar fordításban nincsen, tehát ugye ez a bölcs, nagy tudású férfiú mondaná ezt a szöveget, ami most következik. Tehát így vette kezdetét az ősi hit, hogy idézőjel van egy daimon, tehát egy istenség ebben a kontextusban, halhatatlan életű, ki hal és lát, gondolkodik, és mindenre néz, természetére nézve szintén isteni, mindent meghal, mi emberek közt mondatik, és mi csak történik, ő meg tudja látni mind. Ha, ezek a fordítások, na mindegy, de követhető, ugye? Oké? Meg tudja látni mind. Ha szótlanul magadban rosszat tervezel, erre ugye nem terjed ki a törvény, zárójelbe zárva. Tehát ha szótlanul magadban rosszat tervezel, az Istenek szemében rejtve nem marad. Velődben néznek. Így beszélt a férfiú, hazugság köntösébe öltöztetve az igazságot. Költötte ő hát itt a magyar fordítás azt mondja, e drága tant. A drága az ugye mit jelenthet ebben a kontextusban? Hát, hogy rendkívül figyelemre méltó, kiemelkedő, értékes, olyan valami, ami igazán tartalmas. Ez a fordítás, ez Kerényi Grácia fordítás, ami megtalálható a különböző ilyen görög költők antológiája kötetekben. Tehát így beszélt a férfiú, hazugság köntösébe öltöztetve az igazságot, költötte ő e drága tant. És még folytatódik. És az Istenek lakáról azt hitette el, hogy ezzel is növelje még a rettegést, megismervén, hogy minden félelem és öröm keserves életünkben onnan származik, tehát az Istenek lakáról azt hitette el, hogy fönn az égnek hajlatán van, ott, ahol a villám kél, és a szörnyű mennydörgés kitör, az égi háború cikázó fénye száll. Mert bölcs teremtő műve szólt a díszes ég, ahonnan ránk a csillagok tüzes vasa csillog, s a dús esők a földre hullanak. Ilyen nyomasztó félelmekkel vette ő az emberfajt körül, s a messzi téreket benépesítve istenekkel szépszavún a bűn uralmát félelemmel ölte ki. Úgy vélem, egykor egy bölcs így beszélte rá a halandókat, hogy istenekben higgyenek. Hát ez rendkívül figyelemre méltó ez a szöveg. A leginkább ugye az szokta izgatni a modern a interpretátorokat, és akik foglalkoznak ezzel a szöveggel, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez valamiféle ateizmust implikál. Tehát ez egy ateista álláspontot látszik implikálni ez a szöveg. A Istennek abszolút nincsenek, de valami írtó okos ember kitalálta őket, mert hogy nagyszerűen megfelelnek egy-két olyan célra, amit ugye meg kellene valamiféleképpen valósítani az ő megítélése szerint. De igazából ami most itt engem érdekel ebből, vagy amit én szeretnék kiemelni ebből, az nem is ez, meg itt az ókori görög ateizmusról és egyébekről nem is szeretnék most beszélni, hanem ami érdekel engem az az, hogy hogyan vannak reprezentálva ezek az istenek, egész pontosan hogyan van reprezentálva az az Isten, akit itt a szerző leír. Hát ugye úgy, mint olyas valaki, akinek tökéletes, sem pontos információi vannak minden releváns ügyletről, ami az emberek körében történik, még azokról a dolgokról is, amelyek egyébként rejtve maradnának. Oké? Most ez nem feltétlenül azonos a magas teológiának, vagy az újabb magas teológiának a mindentudás fogalmával, meg azzal a mindentudás fogalommal, amivel aztán filozófusok is foglalkoznak, és amit mindenféle módon elemezni szoktak, hogy akkor most annak van-e értelme, vagy nincs, vagy lehetséges, vagy nem lehetséges. Ami a lényege a dolognak az az, hogy az emberek valamitől egyszer csak elhiszik, hogy van egy ilyen daimon, és hogy ez látja és hallja mindazt, amit ők privát módon gondolnak, vagy mondanak, vagy csinálnak, és tud reagálni rá. Mert ugye az is egy dolog, hogy alkalmasint feltételezzük, hogy ezt valaki látja, de semmiféle hatása nincs egyébként a dolgok működésére. Az meg egy másik dolog, hogy ezt valamilyen daimon látja, érzékeli, tudomása van róla, és közben is tud avatkozni, büntetni tud. Oké? Tehát itt egy ilyen kicsit mítikus leírását kapjuk egy olyan természetfölötti ágensek bizonyos körének egy olyan jellegzetességének, ami egyébként nagyon sok vallásban előfordul, tudnék a minden tudásnak. És egy nyilvánvaló, és ez látszik, ebből a leírásból is látszik meg, ahogy beszélünk róla, hogy a minden tudáshoz kapcsolódik ahhoz a képességünkhöz, amit mondjuk szociális intelligenciának lehet hívni, meg még 64 félképpen hívnak a különböző irodalmakban. Na most mi jellemzi általában ezen túlmenően is a mindentudó istenségeket? Mielőtt még erről beszélnék, megállok egy pillanatra, és megkérdezem, hogy van-e kérdés az eddig elhangzottakhoz, bármi az, ami eddig elhangzott. Nincs? Oké, szuper. Akkor folytatom is. Van egy nagyszerű könyv, egy olasz szerzőnek a könyve, Raffaele Petazzoni, ez is benne lesz a handoutban, Loni Scienziati Dio, az isteni mindentudás, ami 1955-ben jelent meg, és 1956-ban már le is fordították angolra. És hát ő összegyűjti a rendelkezésre álló dokumentumok és mindenféle információk alapján az összes létező ismeretet a mindentudó istenekről, és akkor ennek alapján képet lehet alkotni arról, hogy a mindentudó isteneket általában mi jellemzi. És hát az derül ki a Petazzoni féle könyvből, hát persze egyáltalán nem meglepő módon, hogy a leginkább az asztrális istenségek, az égi istenek azok, amik mindentudóak szoktak lenni, vagy pedig azok az istenek, amelyek valamilyen módon a fényhez kapcsolódnak, valamint azok az istenek, amelyek valami módon a szélhez, meg a levegőhöz kapcsolódnak. Ugye, tehát milyen két érzékszervünk jelenik itt meg? A szemünk, a látás jelenik itt meg, meg a hallás jelenik meg. Miért? Hát eléggé triviális. Ezeknek a segítségével vagyunk képesek a leginkább arra, hogy információt szerezzünk, mármint a többiek viselkedéséről, meg a körül, meg egyáltalán a külvilágról. De hát alapvetően itt persze a többi ember viselkedése és a többi ember működése számít. A szociális intelligencia ugye arra van, hogy valami módon ki tudjuk számítani a többiek viselkedését. Tehát nem véletlenül reprezentáljuk mi a más embereknek az elméjét, vagy metareprezentáljuk a más embereknek az elméjét, hanem annak érdekében reprezentáljuk a más embereknek az elméjét, hogy ki tudjuk számítani a viselkedésüket. Ebben a dologban a látásunk és a szemünk és a hallásunk kiemelkedően fontos szerepet játszik. És azt látjuk, hogy a vallások azok az égi istenségeket, amik tulajdonképpen rálátnak a földre, látják, hogy mi történik itt lent. Ugye a csillagokat akár szemekként is lehet reprezentálni, és reprezentálják őket szemekként is. Illetve a levegőnek az isteneit, azokat reprezentálják mindentudó istenekként. A mindentudó istenek azok alapvetően az emberi cselekedetek iránt szoktak érdeklődni, és a legtöbb alkalommal büntető istenek. Nagyon, nagyon ritka, hogy jutalmaznak ezek az istenek. Ezek az istenek, ahogy a Petazzoni féle könyvből kiderül, ezek alapvetően büntetni szoktak. Megfigyelik, hogy mi folyik a háttérben, és amikor detektálják, hogy valaki eltér azoktól a viselkedési normáktól, amelyek pedig követendőek lennének, és az adott közösség által elfogadottak, és mondjuk a kooperáció alapját képezhetik, hogy ettől eltérnek, akkor ezek az istenek az ilyen típusú viselkedést, ezt megbüntetik. Oké? Ami érdekli őket, az a releváns információ. Tehát ez nem fogja őket annyira érdekelni, ezeket az isteneket, hogy mit tudom én, ma reggel egy csomót kötöttem a cipőmre, vagy kettőt. Egyébként kettőt kötöttem, de nem tök mindegy. Azért kötöttem kettőt, mert hogyha egyet kötök, akkor könnyebben kibomlik. Van ennek bármiféle morális jelentősége? Hát lehet, hogy valami nagyon bonyolult módon lehet neki, de alapvetően valószínűleg nincsen. Ezért engem egyetlen minden tudó Isten sem fog se megbüntetni, sem pedig jutalmazni, nem fogja érdekelni a dolog. Egyáltalán nem fogja érdekelni a dolog. De hogyha sunyiban valakivel összebeszélek, és mondjuk az embertársaimat megpróbálom kirabolni, vagy pedig valami olyan akciót tervezek, amiből nekik általában hátrányuk származhat, az már érdekelni fogja ezt az istenséget. Sőt, ezt az istenséget már az is érdekelni fogja, hogyha ilyesmire gondolok. Ez egy fontos dolog, és a Critias Fragmentumban is megjelenik, hogy a gondolatainkban is olvasnak ezek az istenségek. Ezt nem lehet tudni, hogy hogyan csinálják, de olvasnak a gondolatainkban. A legtitkosabb információkra, vagy a leginkább titokban tartani szándékozott információkra kíváncsiak ezek az istenek. Az Isten a vesék és a szívek vizsgálója áll a Héber Bibliában, egy ilyen nagyon ismert passzus. Jeremiás 11:20. Ez mind ugyanarra vonatkozik, az istenség valamilyen módon belelát az emberekbe, és ettől, hogy az istenség ilyen, ettől az emberek elkezdenek máshogy viselkedni. Tehát nem egyszerűen az van, és most megint visszatérve a Critias Fragmentumra, hogy amikor publikus a viselkedésük, akkor betartják a szabályokat, meg a törvényeket mondjuk. És egyébként pedig a folyamatosan ezeknek a lerombolásán munkálkodnak titokban, hanem az van, hogy amikor privát módusban vannak, amikor nincsenek kitéve annak, hogy megfigyelik a viselkedésüket, akkor is visszafogják magukat. Vagyis gátlásaik lesznek. És ezek a gátlások, ezek habitualizálódnak náluk. Vagyis ez a kép, ami a különböző vallásokban a mindentudó istenekről megjelenik, meg ami a Critiasféle vagy Euripidészféle fragmentumban is az istenségről megjelenik, ez a kép egy olyan istenségnek a képe, aki tulajdonképpen arra kényszeríti, vagy arra indítja az embereket, hogy habituálják a gátlásaikat. Hogy a gátlásaik azok a viselkedésüket a alapszinten vezéreljék. Ennek a viselkedésnek azon aspektusai vonatkozásában is, amelyek eleve nincsenek kitéve annak, hogy mások megfigyelhessék. Ugye itt a gondolkodásra magára kell gondolni, ami ez szerint a megközelítés szerint valami privát valami lehet, és hát nagyon sokan így gondolkodnak a gondolkodásról. Vagyis magunkban sem tehetjük meg azt, hogy ronda disznó dolgokat gondolunk, kétszínűek vagyunk, mosolygunk a többiekre, de közben meg azt gondoljuk, hogy rohadjatok meg ilyenek, hanem mert hogy ez sem privát, ez a tevékenység sem. A többi ember ezt nem tudja megfigyelni, de van egy olyan daimon, vagy egy olyan istenség, vagy több olyan istenség, aki meg tudja figyelni még az ilyen típusú viselkedést is. Aztán azok az istenek, akik meg a levegő istenei, vagy pedig az az egy isten, aki a levegő istene is, meg az ég istene is, meg mindennek az istene is, az természetesen a sutyorgást is meghallja, tehát azt is meghallja, amikor emberek összejönnek, és cselt szőnek mások ellen, nem maradhatnak titokban az ilyen típusú viselkedések. A Critias Fragmentum is úgy írja le ezt a dolgot, és aztán a modern pszichológusok is úgy írják le ezt a dolgot, tehát a napjainkban. Hogy itt arról van szó, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy abszolút elterjedt vallási jelenség az valamilyen funkcionális szerepet tölt be azoknak a társadalmoknak az életében, amelyek az adott tulajdonságú istenségeket reprezentálják. És a Critias féle mitikus leírás is erről szól. Ugye az, hogy egy nagyon bölcs ember ezt kitalálta, Ezt a fene tudja, hogy ezt most a szerző csak egy ilyen mesének tekintette, vagy pedig alkalmasint azt gondolta, hogy tényleg valaki bevezethette ezt, valakinek eszébe jutott ez az ötlet, és valamilyen módon implantálni tudta társadalmilag. Végül is teljesen mindegy. Ugye a középkori szemantikában is beszéltek a szavaknak az impozíciójáról, vagy a jelentéseknek az impozíciójáról egészen pontosan, és arról, hogy valaki, mint amikor valaki megkeresztelt valakit, úgy adott jelentést a szavaknak. A fene tudja, hogy ezt komolyan gondolták-e. A szavaknak valahogyan jelentése van. A mindentudó istenek azok valahogyan rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. Akárhogy is történt ez, az adott funkció az rendelkezésre áll, azt meg tudjuk figyelni, és erre valamiféle magyarázatokat tudunk építeni. A gátlások azok borzasztó fontos dolgok. Tehát az, hogy az ember viselkedését ilyen típusú dolgok vezérlik, azok borzasztó fontos dolgok, és nem csak egy adott kisebb-nagyobb társadalom vagy társadalmi csoport szempontjából, hanem magának az individuumnak a szempontjából is. Tehát azt, aki nem úgy viselkedik, ahogyan azt a környezete elvárja tőle, hát itt nyilván, mit tudom én, tehát itt ez egy ilyen élére állított megfogalmazás, ha mondjuk nagyon nem úgy viselkedik, azt alkalmasint kiközösíthetik. És hát a kiközösítés a különböző kontextusokban az rendkívül veszélyes lehet, az kellemetlen lehet még a mi köreinkben is, hogyha mondjuk a barátaink kiközösítenek minket, mert nagyon hülyék vagyunk valami módon. annak nem örülünk, az kellemetlenül érint minket. De hát el tudunk képzelni olyan kontextusokat, ahol a kiközösítés ez gyakorlatilag a halálos ítélettel ér föl, ugye? Tehát az nem egy jó dolog, és hát a gátlások azok mindenképpen segítenek bennünket abban, hogy az ilyen típusú konzekvenciákat alkalmasint el tudjuk kerülni. Úgyhogy valami módon egészen biztos, hogy növelik a rátermettségünket, vagyis akárhogy nézzük a dolgot, a mindentudó istenek reprezentálása az mindenféleképpen hasznosnak tűnik az egyének számára is, és társadalmi szinten is, és ahogy a Critiász-féle magyarázatot egy ilyen teleológikus magyarázatnak tudjuk tekinteni, a persze mitikus kontextusban, vagy egy ilyen mitikus keretben, úgy azt lehet mondani a mindentudó istenek reprezentálására, hogy az mindenféleképpen úgy írja le ezeket, mint amiknek valamiféle nagyon fontos társadalmi funkciója van. Vagyis itt, összefoglalva az eddig elhangzottakat, egy olyan esetben, amit a kognitív megközelítés szerint úgy írhatunk le, mint egy teljesen alapvető mentális modulhoz kapcsolódó valamilyen vallási reprezentációt, ami tehát abban a keretben, amiről beszéltünk itt a korábbiakban, a kognitív elméletek keretében, egész egyszerűen csak annyit jelentene, hogy valamilyen értelemben túlhajtanak egy olyan mentális jellegzetességet, ami általánosan jellemző az emberekre, hogy tudnélik, az emberek azok permanensen reprezentálják másoknak a mentális állapotait, és megpróbálják kiszámítani azt, hogy mi történhet, mit várhatnak az illetőtől, megpróbálnak predikciókat tenni azzal kapcsolatban, hogy milyen viselkedésekre számíthatnak az embertársaiktól. Ezt folyamatosan csináljuk. Tehát ugye ebben az értelmezési keretben ez pusztán csak ennek az alapvető adaptív képességünknek a túlhajtása lenne. Erről a valamiről azt látjuk, hogy nagyon is plauzibilis úgy megközelíteni, hogy ennek valamiféle társadalmi haszna van az Istennek ilyen reprezentációjának. Tehát úgy tűnik, hogy ez a dolog funkcionális. És hát a mindentudó istenek reprezentációjáról azt látjuk, hogy nagyon elterjedt. Ugye a Petazzoni féle vastag könyv is ezt mutatja, nagyon elterjedt, nagyon sok vallásban jelen van ilyen-olyan-amolyan módon. A Critiász fragmentumnak ez egy borzasztó fontos eleme, amellett, hogy persze a Critiász fragmentumból úgy tűnik, hogy valamiféle ateizmus következik, meg millió dolgot még erről el lehetne mondani. Tehát legalábbis egy ilyen megközelítés az rendkívül plauzibilis. Ha azonban ez így van, akkor, akkor itt most egy olyan vallási reprezentációt tudtunk, vagy tudunk úgy interpretálni, funkcionálisan interpretálni, ami a másik keretben egy egyszerű evolúciós mellékterméknek tűnik. Tehát egy ilyen a mentális architektúránk túl hajtott működése eredményének tűnik pusztán. Ismét akkor megállok egy pillanatra, és meg szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés vagy megjegyzés az elhangzottakhoz. Úgyhogy akkor, hogyha nincsen kérdés és megjegyzés, akkor haladok tovább. Mik lehetnek a vallás szociális funkciói? Ugye ezek a szociális funkciók, ezek a legkülönbözőbb vallásokban valamiféle szerepet játszhatnak. Szerepet játszhatnak az ilyen kisebb vadászó, gyűjtögető csoportok sikerességében, alkalmasin, valamint szerepet játszhatnak jelentősebb méretű társadalmak esetén is. És hogyha vannak a vallásnak ilyen szociális funkciói, akkor azt lehet mondani, hogy ezek valamilyen értelemben hasonlóak az eszközhasználat különböző formáihoz. Tehát ezek kulturális produktumok, amiket tulajdonképpen társadalmi csoportok valamiféleképpen eszközként használnak. Alkalmasint nem tudatosan, vagy hát valószínűleg nem tudatosan, de ez mégiscsak valahogyan működik ez a dolog. Milyen funkciókról lehet beszélni? Egész biztos lehet arról beszélni, hogy a vallás, hogyha tényleg magyarázható funkcionálisan, akkor erősíti a csoportkohéziót egy adott csoporton belül. Ugye a mindentudó isteneknek is ez látszik lenni az egyik legkézenfekvőbb funkciójának, hogy tudnélik, mindenki fél attól, hogy titokban olyan dolgokat csináljon, amik nem felelnek meg a normáknak. Nyilván erősíteni fogja a csoportkohéziót, hogyha nincsenek ilyen típusú tevékenységek egy csoporton belül, mármint ilyen titokban folytatott, a kooperációt veszélyeztető tevékenységek, vagy egyáltalán ezeknek az ezekre irányuló ötleteket is valamilyen módon megpróbálják kizárni. Tehát erősítheti a csoportkohéziót. Ennek megfelelően valamilyen morális közösségben egyesítheti az individuumokat. Ez volt a Durkheim-féle definíció tulajdonképpen a vallásra. Okay. Aztán erősítheti az önfeláldozást egy adott csoporton belül. Azt megmutatták, hogy a rituálékban való részvétel az erősíti az önfeláldozásra a való hajlamot. Társadalmi normákat kényszerít ki. Ugye még akkor is, hogyha vannak írott szabályok, megint csak itt a Critias fragmentumra szeretnék utalni, még akkor is, hogyha vannak írott szabályok, akkor is szükség lehet arra, hogy ezeket ne csak azért tartsák be, mert ezeket a szabályokat lefektették, és ne csak akkor tartsák be, hogyha ezt ellenőrizni lehet, hanem ezeket egyébként is betartsák, tehát valamiféle társadalmi normákat kényszerít ki. Ezek közé odaérthetők akár a mindenféle reprodukciós normák is, majd erre egy kicsit később vissza fogok térni, és kizárja a freeridereket, a mindenféle ilyen élősködni kívánókat. Ugye ezt nem értékeljük ezt az egészet ilyen pillanatban, mert hogyha az eretnek üldözésekre és a boszorkány üldözésre, nem tudom, micsodákat nézzük, akkor persze pont ezt látjuk, és ezt nem fogjuk szeretni, ezt nem szeretem, amikor az emlékművet nézegetem, hogy itt égették el, mert 1250 akárhányban azt a nem tudom hány száz katart, aki nem volt hajlandó áttérni katolikus hitre. Tehát de most ezt nem értékeljük, ez így működik ez a dolog. Okay? Aztán viselkedési szabályokat ír elő más csoportokkal szemben. Ez megint nagyon fontos. Tehát a csoportkohézió erősítése az úgy is szokott működni, És ez, és ez nem csak a vallásnak a jellegzetessége. Ugye egy csoportkohéziót borzasztóan erősíteni tud az, hogyha valaki másokkal szemben fogalmaznak meg olyan dolgokat, amik összetartják az adott csoportot. Aztán megbízható jelzéseket szolgáltat a vallás, vagy szolgáltathat a kooperatív szándék kinyilvánítására. Vagyis produkálni tud olyan jelzéseket a vallási elkötelezettség, amit egy adott társadalmon belül megbízhatónak tekintenek, és amiket ismernek, és amiket dekódolni tudnak megfelelőképpen. Oké? Tehát az összetartozásnak a jelzéseit. És hát ezeknek a jelzéseknek bizonyos értelmezések szerint egy része az költséges jelzés, és akkor itt a költségességnek az eleme is megjelenik ebben a kontextusban. Azok közül a szerzők közül, meg azok közül a könyvek, meg művek közül, amelyek ilyen funkcionálisan magyarázzák a vallást, itt most a fennmaradó időben egy könyvről, és annak is csak egy aspektusáról szeretnék beszélni. Ez egy 2002-es könyv, David Sloan Wilsonnak, egy biológusnak, a Darwin katedrálisa, evolúció, vallás és a társadalom természete című könyve, ami teljesen egyértelműen egy ilyen funkcionalista, a vallás kulturális adaptív szerepén alapuló magyarázattal szolgál. Egy valamilyen értelemben egy rendkívül nyitott könyv, tehát ez nem egy dogmatikus könyv, hanem egy ilyen problémacentrikus mű, ami, mondom, nem egy ilyen nagy elméletet akar adni mindenféle tézisekkel, hanem inkább a problémákra kíván olyan válaszokat adni, amelyek a kognitív megközelítés szerint nem elfogadhatóak, de ő ezek mellett a válaszok mellett érvel ebben a könyvben. Tulajdonképpen amit állít az, hogy van értelme csoportszelekcióról beszélni, és ezen belül is erős csoportszelekcióról beszélni, amit ő megkülönböztet a gyenge csoportszelekciótól, és azt akarja, ha van legfontosabb állítása ennek a műnek, akkor az talán az, hogy a vallás az ilyen erős értelemben vett csoportszelekciónak az eszköze lehet az emberi társadalmakban. A gyenge csoportszelekció, amiről beszél, az a csoporttagok rátermettségének a számtani átlaga lenne. Tulajdonképpen nem is csoportszelekció, mert a szelekció nem magára a csoportra irányul, hanem itt valami olyasmi van, hogy vesszük a csoportot alkodó egyedek rátermettségét, és akkor egyszerűen kiszámoljuk, hogy ezeknek mi az átlaga. Ez az egyedek rátermettségének az automatikus következménye lenne. Okay? Az erős csoportszelekció azonban ettől különbözik, és az erős csoportszelekció az lenne, hogy a csoport rátermettsége a tagok együttműködéséből következően felülmúlja az egyes tagok rátermettségének az átlagát. Tehát csoportszinten van értelme rátermettségről beszélni, és pusztán attól, hogy valamiféle kulturális jellegzetességekkel rendelkezik egy adott csoport, ettől maga ez a csoport, következésképpen a csoportot alkotó egyedek is rátermettebbek lesznek, mint alkalmasint más csoportok és más csoportoknak az egyedei. Ilyen megközelítés magánál Darwinnál is olvasható, és itt a darwinizmus ez nem vallás, tehát most attól, hogy Darwinnál valami olvasható, ez nem olyan, mint hogy, mit tudom én, Aquinoi Tamás azt mondja, hogy és akkor Szent Ágoston is ezt írja, és akkor még hozzáteszi persze, hogy hát ezt így és így kell értelmezni. Tehát, hogy itt nem erről van szó, hanem egyszerűen csak egy tény, hogy maga Darwin is ír valami ilyesmiről, az ember leszármazása a című művében. Itt a Darwin szövegben arról van szó, hogy, hogy nem szabad elfelejteni, mondja Darwin, hogy, hogy a moralitásnak valamilyen magas sztenderdje, az alkalmas nincs csak valamilyen csekély, vagy pedig egyáltalán semmiféle előnyt nem biztosít az egyedi emberek számára, és a gyermekeik számára egy adott törzsön belül, mondja ő. Mindazonáltal, hogyha az adott törzsön belül sok olyan ember van, aki a moralitásnak ezzel a magas sztenderdjével rendelkezik, akkor ez valamiféleképpen amplifikálódik ez a dolog. Tehát itt most már elszakadtam a szövegtől, nem akarom ezt itt leblattolni, ezt a szöveget olvassák majd el. Tehát, hogyha nagyon sok ember olyan morális értelem, vagy morális szempontból nézve olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a moralitásnak valamiféle magas sztenderdjét reprezentálják. Ugye itt Darwin példái azok, hogy a patriotizmusnak valamiféle szelleme, a hűség, az engedelmesség, a kurázsi, az együttérzés és az ehhez hasonló dolgok. Tehát, hogyha van egy olyan törzsünk, amiben az individuumok ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek nagy számban, akkor ez az egész törzsnek a többi törzsel szemben valamiféle előnyt fog biztosítani, és ez a törzs, írja, győzedelmes lehet egy csomó más törzs fölött, egész egyszerűen azért, mert ezek a tulajdonságok a törzs szintjén is valami módon ebben az esetben megjelennek, és hozzáteszi Darwin, hogy és ez természetes szelekció volna. Tehát ugye ez a szöveg, ez expressis verbis azt mondja, hogy a természetes szelekció fogalmát ezen a szinten is van értelme ebben az értelemben használni. És tulajdonképpen ez az, amit a Darwin katedrális című könyvben Wilson használ, és hát erről elmélkedik, meg ezzel kapcsolatban vizsgál jó néhány problémát, és próbál megoldásokat adni rájuk, és példákat mond a dologra, nem egy példát, hanem több példát is. Én az ő példái közül a korai kereszténységnek a példáját tettem bele ide a handoutba, és azt szeretném most itt elővenni. Mitől volt sikeres a korai kereszténység? Ugye ír még egyéb vallásokról is, ír arról is, hogy mitől lehet sikeres a judaizmus, mitől lehet sikeres a kálvinizmus és egyebek. De a korai kereszténység példája az azért egy nagyon jó példa, mert a kereszténység esetében azt látjuk, hogy egy rendkívül kis létszámú a zsidóságon belül ugye megformálódó picike kis szektából tulajdonképpen néhány száz év alatt az egyik legnagyobb vallás lesz. És ez egy drámai növekedés, amit a kereszténység mutat. És hogyha megnézzük, hogy mik azok a jellegzetességei a vallásnak, és mik azok a viselkedési szabályok, amikhez a korai keresztényeknek tartani kellett magukat, akkor talán választ tudunk találni arra, hogy mitől lett ilyen sikeres ez a vallás, és ugye ezt nézi meg Wilson, aki nem vallástörténész, persze más vallástörténészeknek a munkáira támaszkodva csinálja ezt. Nos, tehát mit tudott a korai kereszténység, amit a környezete nem tudott? Ugye a környezete az egyrészt a judaizmus volt, a zsidó vallás volt, másrészt pedig a kortárs a hellenisztikus római világ volt a korai kereszténység környezete. Egyrészt, amit Wilson is kiemel, és ami rendkívül fontosnak tűnik, az, hogy máshogy viszonyultak a családhoz, és a reprodukcióhoz, és a gyermekneveléshez, mint ami jellemző volt mondjuk a korai római, a kortárs római társadalomban. Oké? Ennek számos eleme van. Például nem használtak non-reproduktív, tiltották a non-reproduktív szexuális technikákat például. Ez egy nagyon fontos dolog lehet. Tehát reprodukciócentrikus volt az ő családképük. Aztán tiltottak olyan olyan praktikákat, amik pedig például a római társadalomban sajnos meglehetősen gyakoriak voltak. Tehát a leánygyermekektől például a rómaiak sokszor megszabadultak. Borzasztó sajátos volt a férfiak és a nők aránya a római birodalomban, mert egyszerűen nem akartak a rómaiak leánygyermekeket, stb. Tehát ugye ezeket a dolgokat kizárták a keresztények. Borzasztó családcentrikusak voltak, és nagyon gyermekcentrikusak voltak, és a gyermekek fölnevelésének a hatékonyságát minden módon megpróbálták előmozdítani. Aztán a nők szerepe az valószínűleg eléggé jelentős volt a korai kereszténységben. A későbbiekben ez elhalványult, de hát ugye mindenféle, ezzel kapcsolatban mindenféle kombinációk vannak, meg mindenféle elméletek. De például az ilyen ókeresztény ábrázolásokon nagyon gyakran ábrázolnak nőket. Ugye azzal kapcsolatban is vannak mindenféle teóriák, hogy alkalmasint a nők valamiféle papi funkciókat is elláthatnak, ez persze vitatott, de mindegy, de akkor is az látszik, hogy a nőknek nagyon fontos szerepe volt. Ez megint csak egy olyan elem, ami az ő működésüket társadalmi méretekben jelentős mértékben segíthette és előmozdíthatta. Aztán nagyon erősek voltak az ő köreikben a társas intézmények, a gondoskodás intézményei, ami egész egyszerűen ellenállóvá tehette őket a járványokkal szemben. És azt a lehetőséget, hogy biztosíthatta, hogy az emberek a betegségeket egyáltalán túl tudják élni. Azt meg lehet mutatni, hogy pusztán az, hogy valakihez oda mennek, adnak neki vizet, meg megsimogatják a homlokát, és nem tudom micsoda, az milyen sokat számít abból a szempontból, hogy az illető jól tud-e kijönni alkalmasint egy ilyen helyzetből, vagy pedig nem. Tehát a gondoskodásnak a társadalmi intézményei, amik jelen voltak, és hangsúlyosan voltak jelen a kereszténységben. Aztán a keresztények az aktív térítő tevékenység. Az ugye megint egy olyan dolog volt, ami hát szemben állt például a kortárs zsidóságnak a gyakorlatával. Ami megint csak hozzájárulhatott a kereszténység sikeréhez. És hát mondjuk a megbocsátás keresztény doktrinájáról is azt gondolják egyesek, hogy hozzájárulhatott a kereszténység sikeréhez. Ezek mind olyan dolgok, amik ugye vallási elvekben gyökereznek, és végső soron visszavezethetők akár narratívákra, mindenféleképpen a vallás, az adott vallás által megkövetelt szabályrendszerből következnek. A megbocsátás doktrinája az egy elég furi dolog, de sokan azt gondolják, hogy nagyon hatékony lehet. És alkalmasint még ez is szerepet játszhatott abban, hogy a kereszténység ilyen sikeres volt a megszületése utáni évtizedekben, vagy 1-2-3 évszázadban ilyen elképesztő mértékben el tudott terjedni. Tehát summa summarum, ez a példa is, meg a Wilson-féle könyv, meg más szerzőknek a különböző művei is azt az intuíciónkat próbálják erősíteni, és különböző teoretikus keretekben ezt az intuíciónkat próbálják meg a valamiféleképpen formába önteni, hogy a vallásoknak és a különböző vallási doktrináknak és a vallások által a bevezetett mindenféle életvezetési szabályoknak és egyebeknek csoportszinten lehet értelme és lehet haszna, és egy ilyen evolúciós keretben még azt is lehet állítani egyes szerzők szerint, hogy valamilyen értelemben csoportszelekciós haszonról is lehet beszélni a vallás esetében. Tehát adott vallásoknak az életvezetési szabályai és a morális szabályai és az egyebek, azok hozzásegíthetik az adott vallási csoportokat a túléléshez, illetve alkalmasint akár ahhoz is, hogy jóval sikeresebbek legyenek, mint más vallási formációk. És hát ugye ezen belül is megnéztünk egy olyan vallási reprezentációt, a mindentudás reprezentációját, ami elég jól mutatja, hogy már nagyon régen úgy értelmezték ezt a dolgot sokan, hogy ez nagyon jól meg tudja mutatni a vallásnak, vagy legalábbis bizonyos fajta modern vallásoknak a legfontosabb funkcionális jellegzetességét. Köszönöm szépen akkor a figyelmet, és akkor a jövő órán még ezt fogjuk folytatni, és egy kicsit beszélni fogok a jelzőrendszerekről, a vallási jelzőrendszerek sajátosságairól, illetve olyan megközelítésekről, amelyek a költséges jelzéseknek valamiféle szerepet tulajdonítanak a vallásokban, és aztán utána le fogjuk zárni ezt a második blokkot, amiben ugye most vagyunk, és akkor rá fogunk térni a harmadik blokkra, ahol pedig klasszikus nyugati vallásfilozófiai problémákkal fogok foglalkozni. Ezek már azt a kérdést fogják érinteni, vagy abból a szempontból fogunk vizsgálni bizonyos kérdéseket, hogy vajon igazaknak tekinthetők-e meghatározott vallási állítások, vagy pedig sem. Ez lesz a harmadik blokk. Tehát, ha nincs továbbra se kérdés, akkor nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk egy hét múlva. Okay.
Elhangzott vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. 7. előadás. Mi a vallási jelenségek oka? 3. rész. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.